egy hullámhosszon.
Keresem az utam, néha keresem a bajt, és keresem azt, aki engem akart, akinek engem küldött, kit nekem szánt az ég.
Legyél te is velünk
egy hullámhosszon.
Szeretettel üdvözlünk benneteket, kedves hallgatókat! A Mária Rádió egy hullámhosszon műsorát halljátok.
Köszöntenek benneteket a műsorvezetők Endrédi Orsi
és Endrédi Gabó.
A mai adásunk témája a jegyesség. Olyan kérdésekre keressük a választ, mint hogy lehet felkészülni a házasságra a jegyesség időszakába.
Mik azok az általános hibák, amiket egyszerűen el lehet kerülni, ha észreveszi az ember?
Vagy például mit kezdjünk a másik rossz tulajdonságaival?
Vendégeink Fleischer Andi és Zoli. Szervusztok! Kérlek, mondjatok magatokról pár szót.
22 éves házasok vagyunk, van 3 lányunk és 2 fiunk. A lányaink 21 évesek lesznek, a legkisebb fiunk pedig 14 éves.
Budapesten lakunk, szeretünk kirándulni.
Családi sportunk a tájfutás, és Zoli programoz, én pedig tanítok egy általános iskolában.
Uh-huh. És hányszor tévedtetek el tájfutás közben?
Mindig.
Családilag.
Én mindig. Tájfutás közben nem tévedtünk el.
Ez a családi
hanem
tájfutás?
Olyankor tévedtünk el, amikor csak úgy kirándulni megyünk. Akkor tuti, hogy valami Bozótban, Csalánosban.
És a családi tájfutásban kivétel nélkül mindenki részt vesz?
Nem mindenki. És különböző intenzitással.
Ja, értem. A tájfutás az igazából az én hobbi, és a többiek nem mindig lelkesednek.
Egy kicsit tudnátok nekünk arról mesélni, hogy hogyan ismerkedtetek meg? Édes Tova, hány éve is?
Most már több mint 23 éve. Én legelőször az első áldozásomon pillantottam meg a Zolit templomban, egy másik lánynak a kezét szorongattam, de arra emlékszem, hogy megjegyeztem magamban, hogy milyen jóképű, szögletes fiú.
Miért szögletes?
Nem tudom, de mai napig ez a jelző, ez passzol szerintem.
És Zoli, neked mi az első emléked Andiról?
Hát emlékszem erre az alkalomra, de éppen valaki mással voltam elfoglalva. Úgyhogy egy későbbi házi bulin tűnt föl nekem, hogy mennyire él a parketten. Nagyon vidám volt, és felszabadult, és ez magával ragadott engem, úgy hát szerettem volna vele táncolni, de azon a bulin nem sikerült. Hát később egy ilyen ifjúsági, hittanos, imádkozós közösségbe jártunk, de nem foglalkoztunk annyira egymással, hanem aztán voltam egy fél évet katonának, és amikor leszereltem, akkor kíváncsi voltam, hogy mi van ezzel a kis közösséggel is. A vezetőt meglátogattam, és kiderült, hogy nem nagyon vannak az emberek, de gondoltam, hát az Andit, azt muszáj lesz meglátogatni, mert amikor katona voltam, kaptam egy levelet, és gondoltam, hogy azt talán meg lehetne beszélni, mert azért a kíváncsiság még élt bennem.
És neked hogy jutott eszedbe, Andi, hogy levelet írjál a barátnői szögletes fiúnak? Nem egyedül írtam.
Ja, tehát ez egy csapatos...
Valahogy ez úgy volt, hogy egy ilyen kis közösségbe jártunk, és írtunk közösen egy levelet a szegény fiúnak, aki katona.
Hát a szokásos, hogy mi mindig mindenre máshogy emlékszünk. Én úgy emlékszem, hogy ő írt egy levelet. Talán a csoportvezető biztatására egy mondat volt, ami nagyon melbevágott, hogy jó, jött a levél, és akkor azért írtam mindezt, hogy örülj. És ettől nagyon nem örültem, és gondoltam, hogy ezt azért talán tisztázni kéne, hogy most miért is írta ezt a levelet. De az alkalom úgy teljesen kapura jött, úgyhogy meglátogattam őt otthon.
A vicces az volt az egészben, hogy nem tudom, hogy jutott nekem eszembe a Zoli, akkor aznap délután, de valahogy eszembe jutott, volt egy halom levelem, és elő akartam keresni a válaszlevelét. És
mert hogy válaszoltál.
Mert válaszolt, igen.
Csak ez az egy szemlevélváltás volt.
És kiborogattam az összes levelet a szobám közepére, ott volt egy nagy halom, és ott kotoráztam. És valahogy ekkor megszólalt a csengő, és a Zoli állt a kapuban. Úgyhogy egyből meg lehetett beszélni, hogy is volt ez a levél.
És mit válaszoltál erre a levélre?
Hát valamit... Kicsit sértett voltam, azt hiszem. Hát többet reméltem igazából, de azért nem akartam csúnyákat írni.
Nem, valami adiverset idéztél, én
igen, igen, de nem tudom.
Valami bosszusabban.
Igen, talán utaltam arra, hogy nem is ismer. Nem tudnám most felidézni pontosan a verset.
És aztán ez a levél megbeszélés utána több találkozást is követett?
Én szerettem volna megismerkedni vele, és hát a csoportot valamennyire próbáltuk úgy újraéleszteni, és hát a csoportvezetőkhöz, az IMA közösségbe, de ketten azért úgy eljártunk, mert jó barátok vagyunk azóta is, és nem tudom igazából, hogy kezdtük, úgy ez nem olyan volt, mint ahogy szokott nálam menni, hogy elmegyek egy buliba, és akkor hú,
fellobbanok, hanem
ez lassabban indult.
És mi volt a fordulópont, hogy honnan emlékeztek, hogy akkor már ez tényleg kapcsolat volt?
Hát én néhány programra úgy elhívtam, de az Andit úgy látszik nem győztem meg ennyi idő alatt, hogy talán érdemes velem jobban megismerkedni, mert egy idő után a Gellért hegyen azt mondta, hogy hát nem akarja rám pazarolni fölöslegesen az idejét, mert hát nem tud rám fölnézni, és hát minek akkor így együtt fölöslegesen tölteni az időt.
Ezt mennyi ismeretség után közölte?
Én úgy érzem, hogy elég hamar, tehát teljesen indokolatlannak éreztem ezt a megjegyzést, mert szerintem még egyáltalán nem ismert, hát persze én se olyan nagyon, de gondoltam, hogy hát azért meg kéne jobban, és úgy tűnt, hogy ez volt a fordulópont, mert hát nem sértődtem meg arra, hogy ezt mondta, hanem próbáltam meggyőzni, hogy hát adjon még egy kis időt, mondjuk szavazzunk meg magunknak 2-3 hetet, és aztán
én úgy emlékszem,
meglátjuk.
Hogy hónapok. Az tényleg igaz, hogy ez egy fordulópont volt. Én akkoriban nagyon szélsőségesen láttam a világot, és úgy gondoltam, tehát olyan fiúra nem pazarolom az időmet, akire nem érdemes, akire nem tudok fölnézni. Ez nagyon fontos volt, és azt gondolom a mai napig is nagyon fontos, hogy másikra föl tudjunk nézni.
És ezt honnan tudtad, vagy honnan volt ez neked szempont?
Ez egy érzés volt. Nem, ezt úgy tudtam, hogy az a fiú, aki engem érdekel, hát az feltétlenül kell, hogy olyan legyen, akit én valamiért nagyra tartok, uh-huh. valamire tartok. Uh-huh. Akkor úgy éreztem, hogy Zoli nem ez a fiú.
Aha. Mert ugye ez nagyon sok okoskönyv mondja, hogy ez szükséges egy párkapcsolathoz, hogy fel tudjunk egymásra nézni. Tehát akkor te magadtól megérezted.
Ez valahogy jött.
Ez benne volt a vérébe. Hát ha őt elvarázsolják, vagy valami megragadja, az kell, különben nem fog működni a kapcsolat.
Uh-huh. És ez igazán meglepett, ahogy a Zoli reagált. Korábbi tapasztalataim alapján egészen másra számítottam. Sértődésre, vagy sarkon fordul, vagy beletörődik. Hát szóval elfogadja azt, amit mondok. De az, hogy ilyen határozottan és olyan szépen higgadtan elmagyarázta, hogy miért nem jó az, amit én most mondok, és hogy igazán tényleg esélyt kell adnunk egymásnak, és lehetőséget kell adnom neki ahhoz, hogy arra, hogy megismerjem. Szóval egészen megváltozott a véleményem ott, abban a buszmegállóban.
És hány fiúnak mondtad ezt előtte, Andi? Hány reakciót ismertél már?
Hát azt nem tudom.
De akkor több is volt akkor. Ezek szerint több
igen,
ilyen tapasztalatot.
Igen, amikor azon a bulin, az említett buli, akkor nekem ott éppen egy másik fiú volt fontos. És ehhez a bulihoz kapcsolódik az egyik zenénk is. Mindketten emlékszünk arra, hogy volt egy játék, valahogy össze voltunk kötözve, egy lány meg egy fiú. Nem feltétlenül a szerelmes párok, uh-huh. hanem nem tudom mi alapján választották ki. Valahogy a kezünket összekötözték, és egy ilyen szabaduló játék volt. Ki kellett szabadulni. Egy zene ment, Michael Jackson egyik száma, a Thriller. Az én lemezem volt, úgy emlékszünk, és az egészen biztos, hogy radiátorra tettem a lemezt, és hullámos lett. Oh. Azután már nem volt használható.
Azért mi előkerestük nektek, úgyhogy most hallgassuk meg, mi is volt ez a zene.
Oh,
the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil.
Köszöntünk benneteket, kedves hallgatókat, ez itt még mindig a Mária Rádió. Andi és Zoli, ti hogyan jutottatok el szépen lassan a jegyességhez?
Hát ahogy mondtuk, az előbb adtunk magunknak egy kis időt, de aztán később már ezt nem ellenőriztük le, hogy vajon akkor most érdemes volt, vagy nem volt érdemes. Ezt a kérdést többet nem hoztuk elő, hogy most föl tud-e nézni rám az Andi, vagy sem. És azt sem, hogy most akkor letelt az idő, vagy akkor most folytassuk, vagy nem... Mert egy idő után természetesnek tűnt az, hogy hát mi továbbra is együtt vagyunk, együtt töltjük az időnket, és ahova csak tudunk, mindenhova együtt megyünk. Nagyon sokat beszélgettünk, eljártunk szentírás, olvasó közösségben is, meg mindenhova, amikor...
Kirándultunk, moziba mentünk, kiállításra mentünk.
Hát emlékszem ilyenre, hogy az Andi lent volt Fehérváron, ilyen az iskolai osztállyal, ilyen kerékpáros...
Táborban.
És hát akkor fogtam magam, és lekerékpároztam én is Fehérvár, és egy-két napot ott voltam lent.
És akkor ez tudatos volt, hogy nagyon sokféle helyzetben, sokféle közösségben voltatok együtt, hogy minél több oldaláról megismerhessétek a másikat, vagy ez inkább véletlenül alakult így?
Talán akkor nem volt olyan tudatos. Most úgy utólag azt gondoljuk, hogy ez jó volt.
Jó alakult így.
Igen. De akkoriban, hát szívesen kirándultunk mind a ketten, szívesen bicikliztünk, szívesen mentünk moziba, meg több helyre szívesen mentünk együtt. Tehát erre emlékszem, hogy az az érzés, az nagyon jó érzés volt, hogy jó volt az Olival lenni, jól éreztem magam vele, egyszerűen jól éreztem magam vele. Nagyon jó volt az, hogy őszintén lehetett beszélgetni. Az is egy ilyen új és különleges érzés volt, hogy nem kellett semmiféle
állarc
mögé bújni, igen, hanem teljesen őszintén magam lehettem. Ez egy nagyon felszabadító, jó, megnyugtató dolog volt.
Hát annyit azért éreztem akkor, hogy az nem jó, hogyha csak mindig együtt vagyunk, hanem hogy egymás baráti közösségeit se hanyagoljuk el, és akkor hát elmentem az ő barátai közé, vagy hát ő jött az én hittanos csoportomba, vagy az én lelki atyámat kiválasztottuk, hogy akkor nála fogunk gyónni, és akkor ő is oda ment gyónni.
Ez is olyan természetesen alakult. Tehát valahogy úgy, hogy ez az atya Zolit már gyerekkorától ismerte, és ő gyerekkorától hozzájárt. És aztán, ahogy mi elkezdtünk járni komolyabban, akkor az is természetes volt, hogy én megyek vele oda, ahová ő megy, és akkor elmentem az ő hittanórájára, azzal az atyával én is beszélgettem, és... Így ez természetessé vált, igen.
Hát itt híres volt ez az atya arról, hogy a lányok, akik elmennek oda, azok sírva mennek el.
Ennyire kritikus volt?
Tehát alaposan megnézte, hogy az ő, hát hogy mondjam, a fiait, vagy a fiúkat, akik ott hozzájárnak, azok ne rossz kapcsolatba kerüljenek, és általában meg szokta mondani a véleményét, vagy hogy milyennek látja a lányokat. Éppen, hát nem éppen a fiú előtt, hanem hát grafologizált, és hát látta, hogy éppen ilyen az illető. Uh-huh. És hát az Andinak semmi olyat nem mondott, ami gondot okozott volna, úgyhogy ő nagyon meg volt lepve, hogy hogy szokott ez máskor lenni, mert hát vele ez egyáltalán nem volt.
A G betűt jól írtad. Tudjuk, hogy annak a két lelógó szára az a kapcsolatot mutatja.
Nem
néztetek utána?
Nem.
Még visszatérve a beszélgetésre, ez nagyon jó volt hallani tőletek, hogy milyen őszinte légkörű beszélgetéseitek voltak, és evel kapcsolatban jött is sok kérdés az adásba, hogy vajon egy olyan kapcsolat, ahol nem nagyon tudnak beszélgetni, vagy inkább úgy közösen hallgatnak, hogy ez működőképes tud-e lenni, hogy mennyire fontos egy jó kapcsolathoz a beszélgetés. Ebbe, ezt ti hogy látjátok? Tudtok ebbe segíteni a hallgatóknak?
Én úgy érzem, hogy a beszélgetés az a teljesen természetes, tehát hogyha megismerkedek egy lányjal, aki vonzó számomra, meg hát szeretem, akkor igazából mindent meg szeretnék vele osztani, ami van bennem, és hát beszélgettünk természetesen mindenről, ami csak fölmerül, úgyhogy nem is nagyon értem, hogy lehetne az anélkül, hogy beszélgetnénk.
És aztán ezek a beszélgetések a jegyesség közelettével egyre mélyebbé váltak.
Más témák is igen előkerültek egy idő után, úgy tűnt, hogy már olyan témákról kezdtünk el beszélni, amíg igazából már a házassághoz kapcsolódik, már a jövőnket kezdtük el tervezgetni, vagy hogy hol fogunk lakni, vagy ilyesmi. Hát én soha nem voltam, nem is gondolkoztam, hogy lehetne az Andit megkérni, vagy ilyesmi, de így aztán nem volt olyan nehéz, mert úgy beszéltünk, hogy ő is, meg én is, olyan természetességgel ezekről a dolgokról, hogy hát akkor egy idő után mondtam, hogy mi lenne, hogyha februárban eljegyeznénk egymást. Ez az ismerkedésünk után egy évvel lett volna, és hát erről úgy körülbelül olyan június, olyan nyár elején kezdtünk
már
el beszélgetni. Tehát egy 3-4 hónap után már azért eléggé mind a ketten úgy gondoltuk, hogy mi össze fogunk házasodni. De azért nem akartam elkapkodni ezt az egészet, mert hát nagyon féltem attól, hogy hát mégse fog sikerülni, bár jele nem volt, hogy nem sikerülne, nem lesz probléma, és hát megismerjük addig egymást, mélyebben is, alaposan is. És akkor biztos, hogy az a döntés, az az igen, amit ki tudunk mondani, vagy kimondunk majd, akkor az megalapozott lesz.
És tudtok mérföldköveket vagy szempontokat fölidézni ebből az együttjárásból? Tehát mik voltak ahhoz szempontok, hogy valóban már ez a kapcsolat érette a jegyességre, vagy hogy ez a kapcsolat hosszabb távú? Mi lehet támpont egy fiatalnak?
Nem tudnék egy pontot megjelölni, hogy mikortól gondolkoztunk jegyesként. De arra emlékszem, hogy ez még a kapcsolatunknak viszonylag az elején volt, amikor én írtam egy listát arról, hogy mi jó Zoliban, mi rossz benne. Uh-huh. És akkor szépen ezt így leírtam. 1, 2, 3, ez jó, 4, 5, 6, ez rossz. A lényeges az, hogy úgy találtam, hogy amit rossznak látok, az nem kulcskérdés, és nem olyan, amit ne tudnék elviselni, elfogadni. Uh-huh. Persze, hát akkoriban kívülről, tehát nem együtt élve, azért az egészen más. Uh-huh. De tehát akkor azt gondoltam, hogy ez elfogadható. És nagyon jó pofa, hogy ez a lista ma is megvan. Éppen szilveszterkor felolvastam a Zolinak.
Most szilveszterkor?
Igen.
Nem gondoltam, hogy most jó paszban vagyunk, viselni, hogyha valami rosszat is mond rólam. És hát mondjuk egészen máshogy közelítettük meg ezt a dolgot, mert hát én így konkrétan listát persze nem fektettem, vagy nem persze, de minden esetre én nem fektettem föl listát, nem is voltak konkrét elképzeléseim. Egy érzés alapján tájékozottam, hogy nagy probléma nem is merült föl menet közben, ez már úgy meggyőző volt számomra, amik apróságok voltak, az meg nem volt lényeges. Az atyával ő igyekezett beszélgetni velem, hogy hát hogy látom ezt a kapcsolatot, hát igazából őt győzködtem, hogy hát azok, amiket mond, meg hát igen, tényleg olyan az Andi, amilyet mond, de hát ez nem probléma, ezt én el fogom viselni akármeddig is, és hát sokkal jobban szeretem annál, mint hogy ez számítson igazán. Mm-hmm.
És azt hiszem, amit neked az atya rólam mondott, az igaz. Tehát ma is azt gondolod, hogy az igaz volt. Csak...
Nekem nem volt ilyen listám, és nem is emlékszem már, hogy miket mondott. De nem voltak fontosak. Tehát már olyan szempontból, hogy olyan súlyúak, ami engem ebben gondot okozott volna.
Mert az én listám, amit most szilveszterkor újra olvastam, úgy tűnik, hogy azokat a dolgokat jól láttam, a mai napig az áll.
De említettél valami olyasmit is, hogy ez együtt élve azért egy picit változik. Ez pozitív irányba?
Hát nem arra gondolok, hogy változik, tehát együtt élve, tehát más, akkoriban azt gondoltam, hogy persze, hát ez semmi, ez nem jelent semmit. A házasságban ezek a kis apró nehézségek, bogarak jelentenek problémát, tényleg ennek az elfogadása, de ezt meg lehet tanulni. Tehát az biztos, hogy kívülről nézve egészen más, mint minden nap azzal a bizonyos dologgal találkozni.
Igen, igen.
De azt meg lehet tanulni. És arra is emlékszem, hogy egy atya mondta, vagy valahol olvastam, hogy a választottunkkal kapcsolatban hogyan kell megközelíteni azt a választottat, mi az, amire oda kell figyelni, és három dolgot mondott. És ezt én próbáltam akkoriban figyelgetni. Uh-huh. Az egyik volt az, hogy figyeljük meg, hogy hogyan viselkedik a családjában, szüleivel, testvéreivel.
És ez mert miért? Hogy
később velünk is úgy fog viselkedni, aha, mikor már elmúlik a szerelem, akkor majd velünk is ugyanúgy fog beszélni, mint ahogy az édesanyjával, vagy apukájával beszél. Aztán a másik volt, amire biztosan emlékszem, hogy kellemetlen helyzetben hogyan viselkedik. Uh-huh. Például, ha kölcsönkér egy sílétet és eltörik, azt hogyan adja vissza, milyen módon. Uh-huh. A harmadikra sajnos nem emlékszem.
Én nekem rémlik valami, bár nem ködlik, hogy ez az a felsorolás, de én egy olyat hallottam, egy olyan szempontot, hogy meg kell nézni, hogy a kiválasztott az melyik szülőjére hasonlít inkább, tehát inkább édesapjára, vagy inkább édesanyjára, és hogy akkor ott láthatja felnőtt idősebb kiadásban a párját, és hogy azt akkor úgy el tudja elfogadni, vagy el tudja elviselni. Én egy ilyen bölcs tanácsot kaptam. Nekem ez maradt meg.
Igen? Lehet, nem tudom, én nem emlékszem.
Hát azért nagyon érdekesek, persze érdekesek ezek a pontok, meg listák, hogy olyan minek is kéne megfelelni valakinek, de én azt gondolom, hogy ezt egyszerűen lehet érezni, hogy jó-e a kapcsolatunk, vagy sem. Nekem nem voltak ilyen listáim, pontokat sem gyűjtött, fontoztam, hogy hát akkor most hanyas, nagyon megfelel, vagy nem. Egész egyszerűen éreztem, hogy ő az első olyan lány, akivel igazán őszintén és mélyen együtt tudok lenni, mindenben elég jól kijövünk, és a problémák azok meg nem súlyosak. Ja, hát voltak persze összeveszéseink, amik így eszembe jut, leginkább az ilyen vallási dolgokkal volt kapcsolatos. Hát azt fontos említeni, hogy az Andi az frissen megtérő volt éppen, amikor először látott engem, akkor az első áldozásán volt.
Uh-huh. És akkor itt már te felnőtt fejjel?
És felnőtt fejjel, igen. Hát ő nem hívő családból született, és akkor úgy felnőttként keresztelkedett meg. És hát ez a lelkesedés, ez benne volt, és ezt nagyon örültem neki, ez olyan lelkesítő volt számomra is, hogy a vallásosságát, a kereszténységét ugyanolyan lelkesedéssel éli meg, mint ahogy a táncparketten láttam, és ez a lendület, ez nagyon magával ragadó volt számomra. És hát ehhez kapcsolódóan mondta azt, hogy hát akkor hogy is kell a kereszténységünket megélni, és ő azt mondta, hogy ugrani kell.
Úgy tézbe. Gondoltam, hogy ugrunk a Jóisten karjába, vagy a szakadékba, vagy bárhová, de teljesen belevetni magunkat az Istenbe.
Hát én meg, annyira az én családom se vallásos, vagy volt vallásos, de én gyerekkorom óta azért jártam misére, meg máshogy nőttem föl, és én úgy láttam, hogy egy csomó hibám van, ami hát kísér. Nem tűnnek ezek el, tehát van egy döntés, hogy igen, szeretnék jobb lenni, és a hibák azok újra és újra fölütik a fejüket, és ezért én azt mondtam, hogy hát nem, ugrunk, de hát ez nem működik, mászni kell. És aztán ezen jól össze is vesztünk, mert hát a milyen dolog az, hogy csak úgy most akkor félváról, vagy nem, most nem, az Andinak ez nem tetszett, és akkor ezen egy kicsit összevesztünk. De hát láttuk, hogy ezen nem egyikünk se engedett persze a 48-ból, maradtunk abban, hogy hát akkor jó, biztos.
Jó néhány évvel telt azóta, amikor már rádöbbentünk, hogy ugrás is van, meg mászás is. Néha ugrunk, de legtöbbször mászunk. Aztán van még valami, a mi kapcsolatunk alakulásában, ami fontos. Akkoriban én többször megfordultam Nyíregyházán, és a nyíregyházi nagyboldogasszony templomban volt egy Mária mellékoltár, egy szűzanya oltár, és arra emlékszem, hogy nagyon őszintén ott kértem Mária oltalmát a mi kapcsolatunkra, és egészen őszintén és tiszta szívből azt gondoltam, hogy ha ez jó ez a kapcsolat, akkor oltalmazza a szűzanya, ha pedig valamiért nem jó, akkor meg legyen vége.
Uh-huh. Utólag hallottam, hogy volt egy, talán a Ferenciek terén volt az Andi Gyolmi egy alkalommal, mondod?
Igen, az is egy fontos dolog volt, hogy mondta az atya ott akkor nekem, hogy egy jó férjért minden nap imádkozni kell. Uh-huh. És én akkor ezt nagyon komolyan vettem. Aztán amikor a jegygyűrűket megvettük, akkor is az első utunk ehhez a közös kedvenc atyához vezetett, és kértük, hogy áldja meg a jegygyűrűinket.
Akkor ez az imádkozni a jövendőbeliért, ez egy többszörösen jó tipp, hiszen aki rendszeresen hallgatta adásainkat, az tudja, hogy ez már sokadjára hangzik el.
És nem véletlen az sem, hogy következő zenének a Szálve Reginát választottátok.
Igen, ez a hétfői hittanórákhoz kapcsolódik, arra emlékeztet minket. Amikor a mi kapcsolatunk már komolyabbra fordult, és eljártam a Zolival erre a hétfői hittanórára, akkor minden alkalommal elénekeltük hittanóra végén a Szálve Reginát.
Hallgassuk! Köszöntünk benneteket, kedves hallgatók! Ez itt a Mária Rádió egy hullám hosszon műsora. Fleischer Andival és Zoliról beszélgettünk a jegyességről, és éppen ott tartunk az ő történetükbe, hogy már elérkeztek a jegyesség kapujába, vagyis most már egy ideje arról beszélgettek, hogy milyen is lesz az ő közös jövőjük. És az is kiderült, hogy Andinak nagyon sok szempontja volt, listát vezetett arról, hogy milyen Zoli, és hogy ezek alapján döntött. Zoli pedig azt mesélte el nekünk az imént, hogy ő a belső megérzésére hagyatkozott, hogy milyen, hogy érzi magát a kapcsolatba, és hogy mennyire merülnek föl problémák, hogy hogyan, mennyire élhető ez a kapcsolat. Innen folytatjuk most a beszélgetést, és kérdezlek, Zoli, hogy az, hogy aktuálisan nem voltak problémáitok, vagy komoly gondjaitok, az nem motoszkált azért benned, hogy hát mi lesz majd azért később, még kiderülhet akármi. Tehát akkor ugye mennyi, egy fél éve ismertétek egymást, amikor lassan éregetett a kapcsolata a jegyességre, hát azért még az ember azt gondolná, hogy itt még azért bármi jöhet, nem?
Hát én úgy éreztem elég hamar, hogy egyrészt nem játszom meg magamat, mondjuk erre én nem is vagyok hajlamos. Nem szoktam megjátszani magam, csak azért, mert most ilyen jónak mutattam magam, azért maradjon valaki velem. Ezt olyan átverésnek érzem. Másrészt az előző kapcsolataimból az volt a tapasztalat, hogy előbb-utóbb mindenki megmutatja magát, és akkor kiderül, hogy milyen. És általában az szokott lenni, hogy nem is igen működött a kapcsolat. Volt olyan, jöttek a problémák. Tehát ez a a jegyességnek, ez adja a biztonságát a végső döntésnek. Egy idő után már tényleg ismerjük egymást, látjuk, hogy milyen, nem játsszuk meg magunkat, mert azért ez fárasztó, úgy hosszú távon. És az volt az előző kapcsolataimból a tapasztalat, hát jöttek a problémák, és aztán hát szakítottunk. De az Andival kapcsolatban ez soha föl nem merült.
És mennyi idő kell ahhoz szerinted, hogy az ember levesse az állarcokat? Ugye, amit mondtál, hogy csak egy ideig tudja megjátszani magát az ember, tehát hogy előbb-utóbb kibújik az, hogy milyen is valójában. Hogy látod, akkor mennyi idő kell egy jó jegyességhez?
Hogyha én adom magam, amilyen szoktam lenni, és ő ezt ajándékként és jól fogadja, akkor ez úgy visszaigazolja, hogy ez így működik.
És lehet túl hosszú is egy jegyesség?
Hát én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogyha egyrészt testileg is úgy vonzuk egymást, és azt gondolom, hogy a tisztaság az nagyon fontos, hogy a kapcsolatunkat tisztán őrizzük meg, míg összeházasodunk, mert hogyha a testiség ráül az egész kapcsolatra, akkor elveszítjük a szabadságunkat. Akkor a gondolataink sem, meg az érzéseink sem már olyan tiszták, hanem hát a testi vonzódás az erős, nagyon erős erő, és az visz bennünket.
És elnyom mást. Tehát, hogy annyira erősen kiabál ez az ösztön, tehát a gondolatokat képes elnyomni.
És a finom érzések már akkor nem jutnak szóhoz. Egészen más hangja van a testnek, a szexualitásnak. Az egy fontos dolog, és persze éreztük is egymáson, hogy testileg is vonzóak vagyunk egymásnak. Ezért is aztán nem is értem, hogy akkor valaki hogy bírja ki egy idő után. Igen. Hogy most akkor, hát egyébként
ezt nem
is
lehet túl sokáig fenntartani, igen, ezt az állapotot.
Szerintem ez nem nagyon működik. Én azt hiszem, hogy valószínűleg nem is maradt tisztán meg a kapcsolat ilyen értelemben. Anélkül persze, hogy egy igazi döntést hoztunk. Tehát ez a tisztaság probléma, ez nekünk is nehéz volt, hogy tiszták maradjunk, és ne lépjük át ezeket a korlátokat.
A másik probléma.
De szerettünk volna mégis tisztán összeházasodni. Másrészt pedig azt láttam másoknál, hogy évekig nem házasodtak össze, és egész biztos vagyok benne, hogy nem tisztán lépték meg. És akkor az egyik, az nyilván úgy érzi, hogy hát ő már mindent odaadott, és mégsem ajándékozza a másik nekem oda magát, mert nem mondott igent, nem vett feleségül.
Jó. Ti hogy tapasztaltátok, hogy nektek mit jelentett a jegyesség? Hogy tudnátok megfogalmazni, hogy mit éltetek meg ez alatt? Mire való ez az időszak, szerintetek?
Pontosan mire való, ezt nehezen tudnám megfogalmazni. Tehát arra emlékszem, hogy nekem az volt a lényeges a jegyességben, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá tenni, és mindenkinek kikiáltani, hogy mi együtt akarunk élni.
Hát egy lépés ehhez, amikor eljegyeztük egymást, és akkor ez nyilvánosan legalább a rokonok, ismerősök előtt meg gyűrűt hordunk, már látszik, hogy hát valamire készülünk. Tehát ez olyan, mint egy beavatás, akár mint a szerzeteseknél is, hát nem egyből lesz valaki szerzetes, vagy pap, vagy nővér. Ilyen részfogadalmakat tesznek, ahhoz tudnám hasonlítani, de számomra igazából nem ezt jelentette, hanem egy olyan várakozást, mint egy ünnepre való fölkészülést. Uh-huh. Tehát, hogy a végén aztán igazán nagyon tudjunk örülni, amikor összeházasodtunk, és eljött az a pillanat, az a nap. Uh-huh. Én nagyon emlékszem rá, hogy milyen boldog voltam azon a napon. Biztos vagyok benne, hogy életem legboldogabb napja volt az, amikor összeházasodtunk. Uh-huh. És minden úgy lezajlott, és akkor tényleg az Andia, az enyém. És hogy ez milyen jó lesz, és nagyon-nagyon örültem, hogy ez sikerült.
És hogy lehet készülni erre az ünnepre? Tudnál valami tippet adni a hallgatóknak, hogy mik lehetnek lépései a házasságra való készülésnek a jegyességben?
Még mindig ott van a jegyességben is szerintem az, hogy választottam valakit, és azért még mindig ez a döntésem azért nem végleges, tehát még ezt meg lehet szakítani, és azért még mindig figyelgetem és ismerkedünk egymással. És vannak nagyon-nagyon alap tulajdonságok, amik fontosak vallásosságon kívül és vallásosságtól függetlenül az, hogy milyen személyiség, hogy viselkedik a nehézségekkel szemben, mennyire képes bátornak lenni, vagy mennyire szeretne mindent előre tudni, vagy képes olyasmibe is belevágni, aminek nem látja a végét. Azt hiszem nagyon...
Hát igen, de amikor döntést hozunk egymással közösen, akkor vajon mindig az van-e, amit én akarok, vagy fordítva, mindig az van, amit ő akar. Nyilvánvaló, ez nem szerencsés. Tehát ha valamelyikünk alárendeli a másiknak magát teljesen, akkor ez lehet egy nagy szerelemnek a alapján, de aztán később ez nem lesz jó, mert egyoldalú lesz, és akkor...
Egyszer csak felnő az egyik, és...
Igen, vagy pedig aki akar törni, hogy hát mégiscsak én vagyok mindig a kisebb, és valaki pedig fölfedezi bennem a nagyot,
akkor
ki fog törni a kapcsolatból. Vagy pedig nem tudja megélni a nagyságát a kapcsolatban, mert a másik nem ismeri el, akkor lehet, hogy mondjuk alkoholista lesz, vagy valami szenvedélyben fogja kiélni ezt a vágyát, hogy valami elferdülés lesz. Nem az lesz, hogy a kapcsolatunk az egymásunknak a növekedését táplálja, hogy amilyen vagyok, az még azáltal, hogy ez a társam van, a párom, aki szeret, és akkor érzem, hogy hát akkor valahol azért mégiscsak jó vagyok, és akkor tudok növekedni. Míg hogyha nincs ez az elismerés kölcsönösen, akkor ez a növekedést nincsen, ami táplálja.
Tehát, hogy ebbe a mély megismerésbe, ebbe a jegyesség alatt oda kell figyelni arra, hogy valóban egyenrangú-e a kapcsolat, és nem alárendelte az egyik, akár érzelmileg, akár akaratilag.
Igen, ez egy fontos mérföld. Talán én nem hoztam ilyen pontokat, és nem is tartom annyira jónak, de talán ezt az egy pontot, ezt biztos fontosnak tartom, hogy ha nem is, nem, az nem lenne jó talán annyira, ha egyformák vagyunk, de hogy kiegyensúlyozott legyen ilyen szempontból a kapcsolatunk, hogy a döntéseket, az a legfontosabban nehéz döntéseket együtt hozzuk, az viszont nagyon fontos.
És milyen szempontokat érdemes még figyelembe venni a vigyesség folyamán?
Nekünk katolikusoknak azt gondolom, hogy van egy jó nagy csapdánk, amiben néha belesétálunk, hogy azt gondoljuk valakiről, hogy vallásos, akkor már tuti biztos, az már nagyon jó lesz. És azért láttunk mi olyat, hogy nagyon vallásos társaságban 16 évesen leányanya lett valaki, nagyon vallásos fiútól. Olyat is láttunk, hogy nagyon vallásos házaspár szétvált, hogy valami más a fontos, úgy érezzük, tehát a kapcsolatunk feltétlenül, aztán az, hogy milyen erős egyéniség az, aki házasságot akar kötni, mennyire teherbíró, mennyire képes szabadnak maradni másoktól, és mennyire képes engedelmeskedni, mennyire képes félretenni ugyanakkor a saját akaratát.
És ez hogy fér össze, várjál? Tehát, hogy legyen saját akarata, meg engedelmeskedjen. Hú, ez most így elsőre, nem? Kicsit olyan ellentétesnek hangzik.
Igen, hát ez tényleg nehéz is, meg így első hallásra tényleg furcsa is, de valahogy azt, hogy valahogy ennek úgy kell lenni, hogy ez a két dolog egyensúlyban kell, hogy legyen az emberben. Tehát furcsa lenne, hogyha mindig valakitől függenék, és nem tudok önálló döntéseket hozni, de az is furcsa, hogyha mindig csak a saját akaratommal, meg a saját gondolataimmal vagyok elfoglalva, és nem vagyok képes lemondani azért, hogy a másik örüljön. Tehát ha képes vagyok a saját akaratomról, a saját gondolataimról, a saját elképzelésemről lemondani, pusztán azért, hogy örömet szerezzek a másiknak, akkor itt már valami egyensúlyba került.
Ez nagyon jó kis szempont volt. Köszönjük.
Sokszor előfordulhat az, hogy talán abba a reményben ringatjuk magunkat, abba a hitbe, hogy a mondjuk nem vallásos a társunk, hogy, vagy valamilyen hibát látunk benne, hogy azt majd, mert én szeretem azért, és ő szeret, akkor majd meg fog változni. Azért, mert a másik vallásos, attól még nem biztos, hogy azt remélhetjük, hogy meg fog változni. Az nem elég, hogy vallásos legyen valaki. Nem lehet két ember csak úgy egymás mellé rakni, csak azért, mert mind a ketten vallásosak vagyunk, hogy akkor ez most tartós lesz.
Hanem a kapcsolat maga számít.
Igen, a kapcsolat. És sokkal fontosabbnak tűnik a kapcsolat. Láttunk olyan házaspárt, ahol nem volt az egyik vallásos, és azért, mert a másik úgy szerette, ő is vallásos lett. Tehát nem lehet ezt úgy előre lesakkozni egyébként minden. Tehát a Jóisten gondviselésére is kell, hogy hagyatkozzunk. Már csak ezért sem szabad maratoni jegyességet járni, mert úgyse tudjuk biztosra megállapítani mindent, hogy akkor most ez kitart.
Igen, ilyen kérdés jött is, hogy lehet-e előre edzeni a házasságbeli problémákra, tehát lehet-e ezekre így készülni, hogy hú, na majd ilyen biztos lesz, tehát hogy
hát ez nagyon érdekes. Ez nagyon érdekes. Erről van tapasztalatom, hogy mármint arról, hogy az embernek van valami elképzelése a házasságról. Hát nekem is volt. Pláne friss keresztényként, tehát nagyon
idealizált.
Nagyon
volt.
Idealizáltam, igen. És hát az első években igen-igen kétségbe zuhantam, amikor azt láttam, hogy a mi házasságunk az, az én ideálomtól igencsak messze van. Tehát, de olyan apróságok, hogy én azt képzeltem, hogy akkor majd úgy, mint a kis közösségben, szépen hangosan imádkozunk. És az Oli nem az a típus, ő nem szeret hangosan imádkozni. Vagy hogy nálunk sose lesz veszekedés. És amikor összevesztünk, akkor látom, hogy hát ez akkor a mi házasságunk nem keresztény házasság, nem egy jó keresztény házasság, és ettől aztán teljesen kétségbe zuhantam. Vagy olyan, hogy hallottuk másoktól, hogy jó az, hogyha a házaspár hetente egyszer beszélget egymással, nem a számláról, meg a gyerekekről, hanem mi volt szép, meg mi volt érdekes, és ilyen dolgokról beszélgetünk. És ez nálunk úgy nézett ki, hogy kitűztük a szerdai napot, és minden, ami a héten jött, nehézség, bosszúság, harag, azt én szépen gyűjtöttem ezekre a szerdai napokra. És amikor elérkezett a szerda este,
akkor hát az Andi szépen el is sorolta, vagy hát próbálta mondani, hogy milyen problémái vannak. Minden szépen a fejemhez vágott.
Kiborította a bilit.
Én meg hát hallgattam egy darabig, de aztán ezt nem bírtam lenyelni, úgyhogy aztán szépen összevesztünk, és aztán egy szerdán, két szerdán, három szerdán összevesztünk, azt mondtam, hogy hát ez lehet, hogy másoknál ez működik, de ez nálunk ez
nekünk
nem működik.
Nekünk jobban tesz, hogyha nem tartunk ilyen szerda estéket.
Úgyhogy jobb, hogyha inkább beszélgetünk úgy minden nap, de szerdán biztos nem az.
Azt hittem, hogy beszélgetéssel mindent meg lehet oldani, hogy beszélgetéssel megoldódnak a problémák. És amikor láttam, hogy ez nem így van, akkor megint jött a kétségbe zuhanás. Uh-huh. A megoldást végül az hozta, amikor hallottuk egy családi lelki gyakorlatot, hogy a szeretet fájhat. És azon a héten többször elhangzott ez a mondat, hogy a szeretet fájhat. És akkor változott meg valami bennem, hogy hát tényleg, hát nem kell mindig mindennek rózsaszínnek lenni, nem kell mindig mindennek lappolni és gyönyörűnek lenni. Természetes, hogy szeretjük egymást, és ez néha fáj.
Anni, Zoli, nagyon köszönjük nektek ezt a jó kis beszélgetést. Nekem nagyon sokat adott, amikor arról beszéltetek, hogy mennyire fontos, hogy fel tudjunk nézni a társunkra, hogy a jegyességig is csak úgy lehet eljutni, hogyha tudom nagynak látni a másikat, hogy ez milyen jó szempont volt.
Köszönjük ezt az újra visszatérő gondolatot, hogy bizony imádkoznunk kell a jövendő belinkért.
Jó volt arról hallani, hogy hogy értétek meg az őszintességet, a mélységet a kapcsolatotokba, hogy lehetett bármiről beszélgetni, hogy ez is egy szempont lehet az igazán jó kapcsolathoz, hogy magunkat merjük adni a beszélgetéseinkben is.
Aztán az is egy fontos szempont, hogy a jegyesség az az utolsó próbaidő, tehát itt még lehet változtatni, hogyha baj van.
És hogy a társunk hibáival tisztába kell lenni, de ahogy mondtátok, a elviselhetőség határán belül kell ezeknek mozognia, és nem szabad arra számítanunk, hogy ezt később a házasságban megváltoztathatjuk.
És ha vallásos, még nem biztos, hogy jó fej, de ha jó fej, akkor még megtérhet. Tehát fontos, hogy érett legyen, és megbízzunk benne, tehát maga a kapcsolat mélyensége fontos.
Nagy igazság, amit itt az adás végén mondtatok, hogy hiába kap az ember előre jó tanácsokat, mint ahogy nálatok ez a bizonyos heti beszélgetés volt, hogy ezek nem kész receptek, és hogy mindenkinek saját magának kell megtalálni az útját, és a kapcsolatára írni ezeket a jó tanácsokat. Köszönjük szépen!
Mi is köszönjük a meghívást!
Köszönjük!
Köszönjük szépen!
Kedves hallgatóink, a következő adásunkat május 14-én hallgathatjátok meg, amikor arról fogunk beszélni Geiger Renivel és Andrással, hogy milyen is az örök szerelem, ők már óvodáskoruk óta ismerik egymást, úgyhogy biztos, hogy sok jó dolgot tudnak arra mondani, hogy hogy ne legyen a házasságban szerelem megszokás.
Észrevételeiteket, kérdéseiteket szeretettel várjuk az egyhullamhosszon@marjaradio.hu e-mail címre. Az adásainkat pedig letölthetitek a családmozgalom.hu/marjaradio oldalról.
Műsorunk a Sönstati Családmozgalom támogatásával készült, köszönjük a közreműködőknek a segítséget. Most pedig zárásként Andi és Zoli hozott egy kedvencet. Mi lesz az? Mit hallunk tőled?
Amíg jártunk együtt, akkor nekem nagyon fontos lemez volt Kiss Jarrettnek a kölni koncertje, és gondoltam, ezt odaadom Andinak, talán neki is tetszeni fog. Ezt szeretném, hogyha lejátszanátok.
Köszönöm.